Információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka.
Számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges. Azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból. Egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Kálvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK-n gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
Ez az idei szezon most nagyon sűrűre sikeredett így az eleje. A szabadtéri szezont most majdnem egy hónappal korábban kezdtem el a megszokotthoz képest. Már áprilisban elkezdtem az első versenyemet. Utána pedig átutaztunk a válogatott csapattal a váltó világbajnokságra Botswanába, ahol nagyon jól sikerült a szereplés, országos csúcsot tudtunk futni a lányokkal, ami azért kellőképpen megalapozta így a szezon kezdetét, hisz tényleg nagyon jól sikerült ez a szezon kezdése számunkra. A gátozás szempontjából pedig leginkább a május elején kezdődött el számomra igazán a szezon. Tokióba versenyeztem másodjára, ahol 12.96-os eredménnyel sikerült zárnom. Ez egy gold kategóriájú verseny volt, aminek nagyon örültem, hisz tényleg még második versenyre sosem sikerült 13 másodperc alatt futnom, így az eddigi évek során, úgyhogy ennek nagyon örültem. Azóta nagyon sok versenyen megfordultam, voltam azóta Dresdába, Bergenbe, Turkuba és Varsóba versenyezni, és úgy gondolom, hogy egy kellőképp eseménydús időszakot sikerült zárni. Voltak jobb versenyek, voltak kevésbé sikeres versenyek, de ez így a szezon elején még teljesen belefér.
Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és montatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességi útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Zajos a menetelés, ritmusra vernek a szívek, a város falain hamis példakép. Én már nem tudom, hogy kiben is higgyek, sorok között most harcok dúlnak éppen, közelükben marad a kényszer. Állj mellém, ha ott lennék a bajban, ezt én fel sem foghatom észre. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég. Ott van még a régi, a városban égnek a lámpák, aranyszínbe öltözött most minden, a negyedek, a terek, s a járdák. Ezrek hangját hallom most a zajban, akár merre is lépek, a test marad, a lelkünk messze elszáll. Nem lehetnek példaképek. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat, 2026. június 24-e szerda van. Ma ünneplik névnapjukat az Ivánok, istenetese őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 6:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Opauszki Péter kajakossal beszélgetünk, aki 12 évesen legyőzte a leukémiát. A már edzőként dolgozó fiatalembert a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatta ösztöndíj programján keresztül éveken át. Ma már ő is ad, ha szükség van rá, szívesen megy és beszélget érintett családokkal, beteg sorstársakkal a gyermekklinikán.
Ha valaki oda bemegy, így az utcáról, éppen borús kedvel, akkor mire kijön, biztos, hogy azt fogja gondolni, hogy mennyire szép az élet.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban, és számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, nem értünk mindent abból, amit a mi életünkben megengedsz. Vannak terhek, amelyeket szívesen elkerülnénk, és kérdések, amelyekre nem találunk választ. Mégis kérünk, taníts bennünket bízni benned, akkor is, amikor az utat még nem látjuk. Nyisd meg értelmünket, hogy felismerjük vezetésedet a nehéz időkben is. Amen. A 119. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a 64. verstől kezdődően egészen a 72. versig. Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre. Jót tettél szolgáddal, ígéreted szerint, Uram. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Jó vagy te, és jót teszel. Taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen. Én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Amen. Kedves testvérek, vannak élethelyzetek, amelyeket soha nem választanánk magunknak. Nem választanánk a betegséget az életünkben, az elnyomást, a társadalmi romlást sem. Soha nem kérnénk nehéz élethelyzeteket a személyes életünkbe, családunkba, egyházunk, országunk részére. Nehéz helyzeteket. Pontosan a nehéz elhelyzetek elkerüléséért szoktunk imádkozni, hogy a családunkat is és minket is kerüljön el a veszedelem, a betegség, a haláleset, az anyagi csőd, az erkölcsi romlás. És jól is van ez így. Mert az ember szeretné az életét minél kiszámíthatóbb mederben élni. Könnyed terhekkel, amelyeket a saját erejéből meg tud oldani. Azonban a zsoltáros most egy nehéz élethelyzetből szabadult meg, és ebből a nehéz élethelyzetből való megszabaduláskor felismer valami fontosat. Hogy életének nagy kihívása előtt tévelygő volt. Ezt mondja, mielőtt nyomorúság ért, tévelyektem, de most megtartom beszédeidet. Ez a szó, hogy tévelyektem, rendkívül önkritikus. Önvizsgálatot tart az imádkozó, és ebben az önvizsgálatban eljut oda, hogy meglátja saját életének korábbi hiányosságait. Mielőtt nyomorúság ért, tévelyektem. Nagyon nagy szükségünk van ma az önvizsgálatra és az önkritikára. Amikor az életünk eseményeire visszatekintünk, és az ige fényében meglátjuk életünk hibáit, bűneit és tévelygéseit, akkor önvizsgálatot kell tartanunk, és önkritikát kell gyakorolnunk. Mert ez valóságosan formálja az emberi jellemet. A zsoltárírő pontosan tudja, hogy élete nehézségének jellemformáló ereje volt. Mert az emberileg megoldhatatlan helyzet ilyen. Az ember azonban nem csak a múltjával néz szembe egy mélyponton, hanem szembenéz a saját végességével is. Azzal, hogy ő nem mindenható. Hogy tehet bármit bizonyos helyzetekben, az életét mégsem ő irányítja. Ez a megdöbbenés pedig elindíthatja az embert a vallás felé és Isten felé. Hogy kell valaki, aki a lehetetlennek tűnő helyzetemen is tud segíteni, akire számíthatok a terhek hordozásában. Ahogy az elején hallhattuk, senki sem akar terheket az életébe. De kétségtelen, hogy az ember életének nehézségeiben sokkal könnyebben megszólítható. Amikor kórházi gyakorlatokra jártunk a teológiai évek alatt, akkor meglepett a tény, hogy szinte kivétel nélkül mindenki szívesen hallgatja az igét, és örömmel hallgatja, vagy éppen énekli az énekeket. Hogy abban a kiszolgáltatott helyzetben, amit egy kórházi körülmény nyújthat, az ember sokkal fogékonyabb és nyitottabb Isten megszólítására. A zsoltáríró is erre jön rá, amikor elmondja megdöbbentő gondolatait. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Nem szoktunk hozzá ehhez, és talán továbbra sem fogunk ezért imádkozni. Azonban a zsoltáríró gondolkodásmódja segíthet nekünk a mélységek elhordozásában. Segíthet kitartani a betegség egy szerettünk szenvedése idején, amikor a halál árnyékának völgyében járunk. És eszünkbe juthat a jól ismert mondat is. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ne feledkezzünk meg erről soha. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a próbák között sem hagysz magunkra. Amikor gyengék vagyunk, kérünk, emlékeztess bennünket arra, hogy kegyelmed elég. Adj türelmet a várakozásban, reménységet a bizonytalanságban, és hitet ahhoz, hogy a sötétebb napokon is rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Biblia Olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
My shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Budapesten közölte, az alaptörvény úgy szól, hogy az országgyűlésnek az előző köztársasági elnök mandátumának megszűnését követő 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Ez lehet valamikor július végén, lehet augusztus elején. Egyáltalán nem kell betartani a 30 napot, sőt az az érdeke nyilván az országnak is, hogy minél gyorsabban legyen, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, ami nem azt jelenti, hogy valaki pártatlan vagy pártok fölött álló, és örülnek, ha őt az ellenzéki pártok is megszavazzák. A Mátészalkai Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának fekvő betegellátása június 15-től augusztus végéig szünetel. Ez a téma is napirenden volt az országgyűlésben hétfőn. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, elmondta, az osztályon 3 orvos és 6 fős szakszemélyzet van, akik Nyíregyházán és Fehérgyarmaton is dolgoznak. Hozzátette, a helyiek joggal tartanak attól, hogy a mostani szünetelést szeptembertől a végleges megszüntetés követi. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter válaszában közölte, a szakorvos hiány országos szinten szinte minden szakmában fennáll, a nyári szabadságolás nagy kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert. Ez nem Mátészalkai specifikum, jegyezte meg, úgy folytatva, a szabadságolások miatt nem elégséges a szakorvosi létszám a kórházban, azaz nem kényelmi vagy anyagi szempontok miatt. Az egészségügyi miniszter hozzátette még, terveik szerint szeptember 1-től visszaáll az eredeti működési rend a Mátészalkai kórházban. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kis benzinkutakat, ugyanis a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonunkhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Csak nem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastély-szigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása.
Az időjárásról.
Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Feladták a szavaim, kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benned? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén arcunk a tó tükrén? Mert a házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Sorban, szélcsend a viharban,
ketten tudjuk. Veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm. Vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén? Házalig futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban. Mert a házalig futnék én, leszek válasz az út végén.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, egy olimpiai arany reménye lebegett Opauszki Péter előtt, miközben legyőzte a leukémiát és kikerült a kórházból. Az akkor 12 éves fiatalember felépült, ám minden igyekezete ellenére az átütő sportsikerek elmaradtak. Fájó döntést kellett hoznia, az olimpiai aranyat mégsem engedi el. Reméli, hogy valamilyen formában még eljut az ötkarikás álomig. Ismerjék meg most Opauszki Péter kajakos történetét, aki azt mondja, a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi ösztöndíj programján keresztül kapott lendületet ahhoz, hogy elérjen oda, ahol ma tart. A riporter Hegedűs Márk.
Mi az első emléked a kajakozásról, még mielőtt te beültél az első kajakba?
Édesapám Zentán, Vajdaságban kapott egy állás lehetőséget. Ez édesanyámnak a szülővárosa, ő vajdasági magyar, onnan származik, és édesanyám szülővárosába kapott apa egy állás lehetőséget egy biogáz üzemben, úgyhogy kiköltöztünk Zentára, és ott folyik a Tisza. És nagypapám nagyon szeretett horgászni, úgyhogy engem is megfertőzött ezzel a szeretettel, és csomószor jártam le vele a Tiszára horgászni, ahol edzettek a kajakosok. Kiderült, hogy a unokatesóim kajakoznak. Egyszer lementem velük a Tiszára, így tábort üzezni, szalonnát sütni, csónakázni, és mi csónakkal mentünk, de az unokatesóim kajakkal jöttek. És beleültem a kajakba, hogy kipróbáljam, és úgy egész ügyesnek éreztem magam benne, ők is, akinek már volt tapasztalata, ő is azt mondta, hogy hú, hát ez tök jó, nem borultál be elsőre, hogyha beül valaki, az általában rögtön beborul, és benn voltam a Tisza közepén, és egyszer csak jött egy motorcsónak, a unokatesóm, hogy mentse a hajót, már ugrott a vízbe, és én így teljesen ösztönösen, nem tudtam, hogy ezt kell csinálni, hogyha hullámok jönnek, teljesen ösztönösen letettem a lapátot magam mellé, és így letámasztottam vele a vízre. És így mindenki tök meglepődve nézte, hogy honnan tudom, hogy ezt kell csinálni, amikor jönnek a hullámok, de nem tudtam, ez így ösztönösen jött, és azt mondták, hogy lenne értelme beiratkoznom kajakedzésre. Úgyhogy ez nekem így a legelső emlékem, élményem, tapasztalatom a kajakozással, és azóta is igazából ez a víz szeretet határozza meg igazából az egész életemet.
Milyen út vezetett akkor a zentai Tiszapartról addig, hogy profi legyél a kajakozásban? Tehát ott kezdted ezen, tán ott akiket addig néztél a horgászat közben, megkerestél egy edzőt, család, és akkor elkezdted ott?
Igen, Zentán is töltöttem úgy a eddigi fiatalságom meghatározó részét. Ott nőttem fel 6 éves koromtól egészen 20 éves koromig. Ott jártam ki az általános iskolát, a gimnáziumot. 11 éven keresztül ott is kajakoztam. Egy nagyon-nagyon jó edzőm volt kint, akivel eddig a 11 évig egy nagyon-nagyon jó együttműködésünk volt. Ő is sokat segített a betegségem alatt, úgy mellettem állt ő is mindig, viszont ez a 11 év után így azt éreztem, hogy egy kicsit így megültem, megrekedtem a fejlődésben, és azt éreztem, hogy valami új ingerre van szükségem, valami másra ahhoz, hogy tovább tudjak lépni egy kicsikét úgymond a gödörből, és majd fogunk beszélni róla. Kucsera Gábor, megismerhettem a Magyar Református Alapítvány ösztöndíjprogramja keretein belül, és így beszélgettem vele, hogy szerinte mi lenne a következő megfelelő lépés annak érdekében, hogy én tovább tudjak fejlődni, és akkor arra jutottunk, hogy valami új inger, új környezet, új edző, új csapat, ahol van egy kicsike versenydrukk is, vagyis egy erősebb megfelelési vágy, arra jutottunk, hogy akkor Szeged közel van, nagyon-nagyon jó az egyesület, nagyon jó szakmai munka folyik, nagyon jók az edzők, akkor Szeged. És akkor segített abban, hogy át tudjak ide jönni, és itt igazából tárt karokkal fogadtak. Úgyhogy igazából így kerültem én Szegedre. A másik meg, hogy Szeged egy nagyon kedves helyet foglal el a szívemben, ugyanis itt a betegségem alatt itt Szegeden kezeltek, így gyógyultam meg. Szeged mindig egy ilyen kedves hely lesz az életemben, és most már itt is lakom életvitelszerűen, így kerültem én ide.
Akkor ugorjunk vissza a Kucsera Gábor említéséhez. Ugye mondtad, hogy ez a Magyar Református Szeretetszolgálat ösztöndíján keresztül jött ez a lehetőség, hogy te vele beszélj. Tehát ő volt a mentorod tulajdonképpen a Nyilasmisi ösztöndíj program keretében?
Igen, ő volt az egyik mentorom.
Hogyan illeszkedtél be, hány éve történt meg ez a költözés, azt is mondd el, Léci, és akkor mesélj erről, hogy mi változott, meghozta ezt az inspirációt, amire vártál, a fejlődéshez, azt az új szikrát, tüzet, ez a váltás.
3 éve történt ez a váltás, és ahogy elkezdtem edzeni az új csapattal, rögtön így mindenki barátként fogadott és tekintett rám, együtt róttuk a kilométereket, együtt kapcsolódtunk ki, és igazából, mivel szerintem én ezt annak tudom be, hogy ugyanazt a sportot űzzük évek óta, olyan érzés volt, mintha így évek óta ismernénk is egymást. Ezen kívül az egyesület vezetés is a lehetőséget látta bennem, az edzőm is, az új edzőm is a lehetőséget látta bennem, úgyhogy igazából így tényleg teljesen, azt mondom, hogy teljesen simán ment. Én most az elmúlt szezonban éreztem azt, hogy így elértem azt a plafont, amire a lehetőségeimhez mérten, gondolok a testi adottságokra, mentális adottságokra elértem. Úgyhogy most nem olyan régen, egy fél éve volt megint egy váltás az életembe, amiről egyébként még így, aki eddig sportolóként ismert, nem is tud. Szeptember óta edző vagyok a Szegedi Vízisport Egyesületben, 7 és 11 éves kor közötti gyerkőcökkel foglalkozom, úgyhogy igazából ezen a téren is látták bennem a lehetőséget a itteni edzők és vezetők, mert amikor átjöttem, akkor mondtam, hogy saját sportkarrierem után szeretnék fiatalokkal foglalkozni, és szeretnék a sportban maradni, úgyhogy most megint történt egy kis váltás így az életemben. Ez is nehéz volt, mert azt a célt tűztem ki magamnak a intenzív osztályon fekve, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, mert azt, amit tanultam a kórházba, azt szeretném valamibe átültetni. és úgy gondoltam, hogy én innen most kiszabadulok, és az olimpiáig nem állok meg. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon magas célkitűzés, ez kellett ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben törtetően tudjak előre haladni, és lépésről lépésre tényleg mindent, amit szeretnék megvalósítani, és keresni a lehetőségeket. Viszont tényleg most már azt éreztem, hogy így, amit tudtam, így a testi adottságaimból és hátrányaimból, amiket így a kórházban szereztem, azt elértem, és hogy most már inkább szeretném a sok tapasztalatot, amit összegyűjtöttem, azt átadni nagy ambíciókkal rendelkező fiataloknak, és még mindig álmom és vágyam és célom az olimpia, csak most már nem én szeretnék felállni a dobogóra, hanem azt szeretném, hogyha valakit hozzá tudnék segíteni ahhoz, hogy felálljon a dobogóra.
Itt is gördített az élet elég akadályt, amin aztán átmentél. Mi történt veled? Mikor derült ki rólad? Hogy derült ki rólad, hogy leukémiád van? Beszéljük ezt át, hogy gyúltál meg, de kezdjük azzal, hogy akkor ez így emlékszel erre a pillanatra, hogy valamilyen rosszul lét volt ez, vagy milyen, mi okozta azt, hogy egyetlen egy vizsgálat következett, ami ezt kimutatta?
Ez 2015-ben történt, szóval már egészen régen, viszont az emlékek azok még elevenek bennem nagyon. Egy májusi kajakversenyen éreztem azt, hogy nem érzem olyan jó magam, gyengédnek érzem magam, lázas vagyok, de nem gondoltam semmi extrának, ilyen influenza-szerű tünetek voltak. De úgy elhúzódott, és nem is ment jól az a verseny ebből adódóan. Utána való héten suliba is még mindig ezt a nagyon levertséget, lázat, szédülést éreztem, úgyhogy elmentünk egy vérvételre, és nagyon kimagaslóan rosszak voltak az értékek, úgyhogy ott zentán beküldtek minket a kórházba, de azt mondták, hogy majd adnak pár szurit, helyreállnak az értékek, aztán mehetek haza. És akkor így zentán a kórházban töltöttem egy pár napot, ahol mentek a folyamatos vérvételek, vizsgálatok, és nem akart javulni, sőt, úgy egyre rosszabb volt minden, és akkor mondták, hogy vagy levisznek mentővel Újvidékre, ahol profibb az orvosi ellátás, hogy kivizsgáljanak, vagy pedig dönthetnek a szülők arról, hogy hova szeretnének továbbvinni, és akkor anya áthozott ide Szegedre, először is leszitte az orvos, hogy ilyen értékekkel mentőbe kellett volna szállítani a gyerkőcöt, de utána megmondta neki, hogy igazából én is ezt csináltam volna, kedves anyuka, úgyhogy jól csinálta, amit csinált. Itt, hál' Istennek, rögtön egy nagyon-nagyon profi doktornő kezei közé kerültem. Egyből mondta itt a vérvétel alapján, hogy hát ez valószínű, hogy leukémia, de várjuk meg a csontvelő mintavétel eredményét, de nyilván rögtön mondták, hogy akkor innen már sehova. Felköltöztem a gyermekklinika onkológia osztályára, és akkor megvolt az első csontvelő mintavétel, az nem sikerült, úgyhogy ezt meg kellett csinálni még egyszer, és akkor egyszer csak szaladt be a doktornő, hogy most gyorsan elkezdjük a kezelést, utána majd elmondom, hogy mi van, mert nagyon sürgős. Így anyával egymásra néztünk, és sejtettük, hogy nagy a baj, és akkor elkezdtük rögtön a kemoterápiát, és közben elmondták, hogy ez leukémia, daganatos betegség, és hogy kemoterápia fog kelleni ahhoz, hogy meg tudjak gyógyulni. És akkor nyilván így arcú csapott minket ez a hír, mondták, hogy a kemoterápia, és hogy attól kihullik a hajam. Ettől értettem meg ott valójában, hogy hát általában akinek kihullik a haja a kezeléstől, az nagyon beteg. És akkor én most nagyon beteg vagyok, húha, akkor ott kicsit így eltörött a mécses, de hál' Istennek ez így gyorsan átfordult abba, hogy hát jó, akkor most nagyon beteg vagyok, ez a feladat, ezt meg kell csinálni, és aztán vissza kell térni a normális életbe. És hál' Istennek utána 8 hónapot voltam itt a gyermekklinikán, és hál' Istennek mind a 8 hónapot így ez a felfogás kísérte végig, hogy ez egy megoldandó feladat. Nem egy probléma, nem egy halálos betegségként tekintettem rá, közben az, de hogy tényleg egy megoldandó feladatként tekintettem rá én is, meg az egész családom.
Tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az a református szeretetszolgálat. Már említetted Kucsera Gábort, aki tulajdonképpen nagy segítséget adott neked azzal, hogy adott egy ötletet, hogy merre kellene elindulni, ezt elmesélted, de ezen túl még mire emlékszel a 1+3 évből ebből a mentorprogramból, hogy mit adott ez neked, apróságot, nagyobb dolgot?
A Nyilasmisi ösztöndíjjal, akkor az első 1 évben az még csak egy ilyen pénzügyi támogatást jelentett, és utána alakult meg ez a 3 éves ösztöndíj és mentor programjuk, aminek szerintem rögtön az első turnusába jelentkeztem, és ez alatt ismerhettem meg a Kucsera Gábort, egyébként szerintem a teljes túlzok, de a református alapítványnak a dolgozóit, és a karriertanácsadómat, a Mayer Danit. Abba segítettek nekem a legtöbbet, hogy kicsikét úgy terelgettek az utamon, de legfőképpen motiválni tudtak, és hatalmas boostot adott az a mindennapi edzéseimhez, és úgy alapvetően az előrelépéseimhez az, hogy bármikor beszélgethettem egyet mondjuk a Kucsival. És program lejárta után is, egyébként a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és jóba vagyunk, és visszatért ő is a kajaksporthoz, úgyhogy most már a versenypályákon is találkozunk. Úgyhogy ez így ebbe tett hozzá sokat az életemhez a mentorprogram révén. Maga a református alapítvány, meg egy kicsit így azt érzem, hogy elindította az utamon, egy ilyen kezdő löketet adott hozzá, hogy eljussak oda, ahol most tartok, hiszen nagyon sokan gondolták azt, hogy egy ilyen betegség után nem feltétlen lehet sikerekkel visszatérni a sporthoz. A Magyar Református Alapítvány nem gondolt ilyet, ő az ösztöndíj programmal úgymond teljes bálszélességgel mellém állt, mögém állt.
Csak hogy időben ezt értsük, amikor ez az 1+3 év volt, meg a te betegséged az átfedésben van? Vagy ez előtte volt, utána volt? Erre emlékszel, hogy ez hogy volt?
A betegségem után egy két-három évvel találkoztam így először az alapítvánnyal és az ösztöndíj programjával.
Utolsó kérdés, ami lehetett volna akár az első is, de talán így jobban értjük majd a válaszodat. Mit jelent neked a kajakozás?
Szabadságot, szeretetet, és így talán az egész életutam legmeghatározóbb tényezője.
Ami még kísért téged tovább.
Így van. Mert attól függetlenül, hogy nem lettem olimpiai bajnok, nem tudom másba elképzelni az életemet, mint a kajakkenuban. Azért könnyű nekem erről a sztoriról beszélni egyébként, mert azt érzem, hogy nem véletlenül kaptam ezt a dolgot a hátizsákomba, és azt érzem, hogy nekem ezzel feladatom van, úgyhogy bármikor bárkinek nagyon szívesen elmesélem a velem történteket, meg az én hozzáállásomat ehhez a dologhoz, meg akár az élethez is, mert azt érzem, hogyha akár csak egy embert is tudok ezzel motiválni, akkor már megéri nekem erről beszélni. Amíg kórházban voltam, addig egész sokszor jelentek meg már meggyógyult fiatalok az osztályon, és úgy jöttek be egy kicsikét motiválni a sorstársakat, és ez a dolog annyit segített nekem, és annyit motivált, amíg ott benn voltam, hogy úgy döntöttem, hogy ezt szeretném én is csinálni, és anyával kitaláltuk, hogy akkor csináljuk azt, hogy minden évben, karácsonykor bemegyünk az osztályra, és az éppen bent fekvő kis betegeknek viszünk be egy kis kedves ajándékot, kis csokit játékot, aminek tudnak örülni, és nem is igazából az ajándék a lényeg, hanem az, hogy a gyerkőcök is, meg a szülők is tudnak olyas valakivel találkozni, akik volt az ő helyzetükbe, volt beteg, és már meggyógyult, túl van rajta, és ugyanolyan teljes életet él, mint hogyha semmi sem történt volna, és ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni a éppen ott bent lévőknek, hogy ilyet látnak.
Kedves hallgatóink, Opauszki Péter edzővel Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni. Szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.